kútra. Úgy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház június 29-e Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, vagyis idén június 30-án vasárnap tartja a Péter fillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház karitatív jelenlétét világszerte, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Több éves hagyomány, hogy a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási intézményei együtt búcsúztatják a tanévet Hajdúdorogon. A tanévzáró ünnepség, melynek házigazdája idén is a Nagy Szent Bazil görög katolikus általános iskola és gimnázium volt, a hajdúdorogi székesegyházban tartott érseki szent liturgiával kezdődött, pedagógusok, oktatók, lelkiatyák, hitoktatók és technikai munkatársak részvételével. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita homíliája elején úgy fogalmazott: a hivatás nem más, mint az élet, amelyre meghívott az Isten, ugyanakkor ne feledjük, meghívott Krisztus követésére is, hogy keresztények legyünk. Májusban nőtt a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottak száma és a külföldön dolgozók száma is éves összevetésben. A foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 36 ezerrel, 4.749.000 főre nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,3% volt. A külföldön dolgozók létszáma 108 ezerre nőtt. Megerősítette az MVM befektetésre ajánlott hitelbesorolását az S&P Global Ratings. A hitelminősítő ügynökség döntését elsősorban az MVM stabil pénzügyi mutatóira alapozta. A hitelminősítő figyelembe vette az azerbajdzsáni Shah Deniz földgázmezőben szerzett részesedés várható hatásait. A győzelemre esélyes francia nemzeti tömörülés államfőjelöltje, Marine Le Pen elhatárolódott egyik képviselőtársától, aki diszkriminálná a kettős állampolgárokat. A választások első fordulóját vasárnap, a másodikat július 7-én tartják. Több mint 350 humanitárius segédszállító kamion lépett be a gázai övezetbe. Még 1100 teherautó várja, hogy az ENSZ segélyszervezetei átvegyék őket. Megtartották az idei amerikai elnökválasztás első televíziós vitáját. A két leendő elnökjelölt, Joe Biden demokrata párti jelenlegi elnök, és Donald Trump republikánus volt elnök között. A vitát közvetítő CNN felmérése szerint a nézők kétharmada szerint Donald Trump volt a meggyőzőbb. Engedélyezte az Európai Bizottság a fertőzött szúnyogok által terjesztett chikungunya láz elleni oltóanyag alkalmazását. A készítmény az első olyan oltóanyag lehet az Európai Unióban, amely védelmet nyújt a 18 éves és annál idősebb felnőtteknek a betegség ellen. Az indulási helyek kétharmada már elkelt a július 20-án sorra kerülő 42. Balaton átúszásra, amelyre több mint 10 000 résztvevőt várnak a szervezők. A rendezők szombati közleménye kiemelte, mintegy 150 vitorlás jelöli ki az úszó folyosót, így aki elfárad, akár a Balaton közepén is megkapaszkodhat. Olcsóbbak az idén gyümölcsök tavalyhoz képest, a zöldségek nagy része sem drágult a nagybani piacok árai alapján, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentésében. A június közepi kínálatot vizsgálva közölték, hogy a sárga dinnye kilója fajtától függően átlagosan 400-500 forintba kerül kilogrammonként, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 26%-os csökkenés. A cseresznye ára 10%-kal, a megy 27%-kal, a málna 15%-kal marad el a tavalyitól. Idén első alkalommal hirdette meg az ENSZ turisztikai szervezete a kempingezés nemzetközi világnapját, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a június 29-i felhívás célja, hogy rámutasson, az olcsónak gondolt nyaralási formából az utóbbi évek alatt a szabadtéri élményszerzés első számú terévé változott ez a turisztikai szegmens. Tavaly Európában mintegy 393 millió éjszakát töltöttek el a vendégek a kempingekben, ebből hazánkban mintegy 2 milliót mutattak rá. Végül a vasárnapi időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék napközben nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Az íróasztalomnál ültem a Skeldale House rendelőjében, és TBC tesztnapokat töltögettem ki, amikor bejött hozzám egy fiatal nő, majd félénken bejelentette.
Azt hiszem, terhes vagyok.
Kissé meglepődve néztem rá, mert az ember ritkán kezd társalgást ezekkel a szavakkal, és hirtelenjében nem is tudtam, mit válaszoljak rá. A nő korombeli lehetett, eléggé csinos volt és jól öltözött, és az ilyentől nem várná az ember, hogy csak így ajtóstól roncson a házba. Néztem volna a bal kezét, de kesztyűt viselt. Így nem állapítottam meg, van-e rajta gyűrű. És így azt sem dönthettem el, mit mondjak inkább, gratulálok, vagy azt, hogy az bizony baj. Végül jobb hián azt mondtam, amit ilyenkor egyáltalán lehet. Csak ugyan?
Igen, azt hiszem,
felelte a nő, aztán lesütötte a szemét, és egy ujjal megsimította retikűjének szíját. Aztán ismét várakozással nézett rám, mintha az én dolgom lenne, hogy segítsek rajta. Törtem a fejemet, hogy most mit kellene mondanom, de az Istennek nem jutott eszembe semmi. Már-már zavarba ejtő volt a hallgatásunk, amikor a nő ismét föltett egy kérdést.
Meg tudna vizsgálni még ma este?
Igen, döbbent arcot vághattam, mert sietve hozzátette,
ha nem alkalmas, doktor úr, jöhetek holnap este is.
Hirtelen minden megvilágosodott előttem, és megnyugodtam. Már eddig is adódott néhány félreértés abból, hogy az emberorvosi rendelő tűszomszédságában voltunk, de ilyen természetű még sosem. Olyan már nem is egyszer, hogy valaki egyszerűen az orvost kereste rajtunk, aztán gyorsan távozott, mihelyt kiderült a foglalkozásunk. Igaz, sokan mondogatják nekem, hogy egy állatorvosnak mindazt kell tudnia, mint bármelyik doktornak, de olyan emberrel még nem találkoztam, aki kimondottan velem akarta volna kezeltetni magát. Illetve nem jól mondom, mert az idősebb gazdák között még erre is akadt példa. Volt, hogy hozzánk fordultak a reumájukkal, vagy a szorulásukkal, mondván, hogy azok ott a szomszédban úgysem tudnak semmit. De nem ez volt a jellemző, hanem az egyszerű félreértés. Az is előfordult, hogy a szomszédokhoz masírozott be egy öreg hölgy azzal, ugyan vegyék már ki a kutyus manduláját. Fölálltam, és biztatóan mosolyogtam látogatómra, miközben élénken járt az agyam, ha most csak egyszerűen közlöm vele, hogy sajnos állatorvos vagyok, az még megrázkódtatást jelenthet a jelenlegi állapotában. Így aztán gyengéden karon fogtam, kivezettem a szobából, majd ki a szabadba, és akkor sem szóltam egy szót sem, amikor rámutattam kollégáink névtáblájára a szomszédos bejáraton. Ajtót nyitottam neki, bevezettem a tanyai emberekkel zsúfolt várószobába, búcsúzóan rámosolyogtam, majd visszamenekültem a rendelőmbe. Eszembe jut egy este. Trisztánnal egy kandúrherélés után éppen tisztálkodtunk, amikor csizmás lábak döngő lépteit hallottuk kintről, majd berontott egy termetes, rosszul öltözött férfi, és ránk mennydörgött.
Engem már ne várassanak tovább!
Aztán már miért ne? Kérdeztem.
Mert nekem nincsen arra időm.
Értem. Mivel lehetünk a szolgálatára? Fogott egy széket, a frissen festett asztalhoz húzta, majd rákönyökölt, amikor leült, aztán azt mondta.
Fáj a fülem!
És a beteg szervet felén fordította. A kiejtéséből rájöttem, hogy egyike azoknak az ír idény munkásoknak, akik minden évben átjönnek ide a répakapálásra. A tévedését értettem, csak a harciasságát nem, mivel az íreket inkább jámbor embereknek ismertük. Már azon voltam, hogy jó helyre irányítom, amikor Trisztán, aki nem ment a szomszédba egy kis ugratásért, közbeszólt.
Szóval a füle? És mennyire fáj?
Aj, nagyon! Azt hiszem, főgyűjt benne az epe!
Na hát, mit nem mond? Csóválta Trisztán a fejét, aztán azt mondta. Hadd nézzek bele abba a rakoncátlan fülbe. A szerszámos szekrényhez lépett, és elővette az otoszkópot, vagyis azt a műszert, amelyikkel az elüszkösödött fülű kutyákat szoktuk megvizsgálni. Lámpát gyújtott, és a férfi fölé hajolt. Hajtsa csak egy kicsit félre a fejét. Ígyni. Aztán bedugta a beteg fülébe az otoszkópot, és vizsgálgatni kezdte.
Ez tényleg elég csúnya, mondta. Magának igaza van? Ez elfertőződött?
Rögtön gondoltam,
mondta a férfi.
Na és mit tud el csinálni?
Trisztán elgondolkodva megfogta az állát, mielőtt válaszolt volna.
Azt hiszem, meg kellene injekcióznom. Az segítene rajta a leghamarabb.
Komoly képpel beszélt, épp csak a szája sarkában bujkált egy kis mosoly. Hozzám hasonlóan ő is fehér köpenyt viselt, és első látásra senki sem mondta volna meg, milyen doktor. Érdeklődéssel néztem, amint Trisztán az asztalra rakja fehér orvosi tálcánkat, arra egy tekercs vattát, egy palack jódot, meg néhány hatalmas tűt. Ezeket arra használtuk, hogy kálciumot fecskendezzünk a tehenek bőre alá. A laikus szemében inkább egy vízvezeték szerelő szerszámainak tűnhettek. Trisztán matatott egy kicsit az egyik szekrényben, amíg elő nem húzta az egyetlen 100 köbcentis fecskendőnket. Nem csoda, hogy keresnie kellett, hiszen csak igen ritkán bikák injekciózására használtuk, és eléggé félelmetesen nézett ki. Nem műanyagból volt, mint a mai fecskendők, hanem üvegből, és a fém alkatrészeitől még nagyobbnak tűnt. Az ír már akkor is kissé nyugtalanul fészkelődött ültében, mikor Trisztán a tűket eléje pakolta. De akkor kifejezetten nagyokat nyelt, amikor a fecskendő is elfoglalta a helyét a tálcán. Kollégám rendíthetetlen nyugalommal fütyörészve illesztette az egyik hosszú tűt a fecskendőhöz, majd dúdolgatva tett az asztalra egy üveg akriflavinos szérumot. Színültig megtöltötte vele a fecskendőt, majd elégedetten vizsgálgatta az eredményt a lámpa vakító fényében. Emberünk mostanra sokat veszített harciasságából, és tátott szájjal nézte a fejleményeket. Végül megszólalt.
No, álljon meg már a menet. Miféle doktorok maguk?
Mit mond? Kérdezte Trisztán, még mindig a fecskendőt tanulmányozva.
Hát, azt kérdeztem, hogy miféle doktorok maguk?
Trisztán fölnevetett. Miért nem ezzel kezdte? Mi bizony állatorvosok vagyunk.
Állatorvosok?
Pattant föl emberünk a székről. Azok, mondta Trisztán, és elszántan közeledett feléje a gigantikus injekciós tűvel. De azért ne aggódjék, mi is tudunk injekciózni. Embert még nem láttam ilyen gyorsan eltűnni. A férfi széke felborult, a kijárathoz vezető utat futva tette meg, és rettenetesen becsapta maga mögött az ajtót. Sohasem láttuk többé. Emberorvos kollégáinkat mindig is nagyon érdekelte a mi munkánk. Sokszor át is ugrottak hozzánk hospitálni, különösen a saját doktorom, Harry Ellinson. Magam előtt látom a kopasz fejét, amint a műtőasztal fölé hajol. Gyakran mondogatta, meg kell hagyni, fiúk, hogy ti aztán nem estek kétségbe, ha egy kis műtétre van szükség. Mi ilyenkor beutaljuk a beteget a kórházba, ti viszont már mentek is a sterilizátorhoz. Nagyon érdekelte a mikroszkópos munkánk is. Lenyűgözte, hogy milyen sok időt tudunk eltölteni bőr, vér és köpet minták tanulmányozásával. Nevetve mondta nem egyszer, néha arra gondolok, milyen nagy tudós vagy te, Jim. Aztán meg néha látom a műszereidet. Ezzel arra utalt, hogy reggelente sokszor látott, amint kijövök a műtőből és indulok a napi körutamra. Kezemben azokkal a műszerekkel, amilyeneket manapság már csak az orvosi múzeumban látni. Harry olykor odalépett hozzám, megfogott egy ilyen ósdi műszert, aztán megkérdezte. És mondd, ebbe beleteszed a ló farkát, aztán csak lecsapod, mint a giotin. Brrrsz! Nem szóltam az ilyesmire semmit, mert néha nekem is hasonló gondolataim támadtak. Harry Ellinson magas, vállas figurája hozzátartozott Darrowby látképéhez. Mint oly sok Yorkshire-i doktor, ő is kót volt. Igen életerős, fiatal korában sokat sportolt, és még most is golfozott. Egyik jellemző tulajdonsága a zajosság volt. Mindig harsányan kiabálva lépett be a pácienseinek az otthonába. Ő segítette világra mindkét gyermekemet, és amikor valamelyikük megbetegedett, akkor is Harry csörtetett be hozzánk azzal, ha-ho, van itt valaki, hol a beteg? Rajta, hadd vizsgálom meg Tisztént. Erre persze az én bágyat, kanyarós csemetém rögtön felélénkült, és boldogan kiabált vissza a doktor bácsinak. A harsány fellépés persze érző lelket, nagy szívjóságot takart. Ez mindig előjött Harryből, amikor csak szükség volt rá. Ő ugyan sokat látott engem dolgozni, én őt viszont rendszerint csak akkor, amikor a mi családunknál volt látogatóban. Egyszer azért beleshettem a kulisszák mögé is. Egy sánta lóhoz hívtak ki, és amint megérkeztem a tanyára, meglepve láttam Gabber Newhouse hatalmas alakját, amint mind a 120 kilójával ránehezedik egy lapátra. Úgy tűnt, ő is az új csűrépítésén dolgozik.
No, Eliott, üdvözölt szívélyesen. Hány állatot ejtett már el ma?
Jót nevetett a saját tréfáján, aztán várta a helyeslést a kollégáitól. Piccentettem neki, aztán tovább haladtam. Szerencsére nem találkoztam vele gyakran, mert mindig élcelődött velem, és sohasem szólított doktornak. Mellesleg ez volt az első eset, hogy dolgozni láttam. életét inkább ivással, hazárdjátékkal, verekedéssel is, szegény kis felesége gyötrésével töltötte. Jó sokáig küzdködtem a sérült lólábával, és a patáját kapargattam. Szerencsére még nem gennyedzett, de a békája körül volt egy elváltozás, és bűzlött is. Sömöre van, mondtam a gazdának. Ettől sokszor nem is kezd el sántítani, de ennek eléggé lekopott a patája, és kénytelen rálépni az érzékenyebb részeire. Majd adok egy gyógyszert, azzal kell kenegetni. Visszamentem a kocsimhoz a gyógyszeres palackért, és közben láttam, hogy valami riadalom támadt az építőmunkások között. Newhouse-t állták körbe, aki egy felfordított teljes kannán üldögélt. A csizmáját levetette, és aggodalmasan vizsgálgatta a lábát. A munkavezető megkérdezte tőlem. Egyenesen visszamegy most Darubájba, doktor úr? Igen, miért kérdi? Nem vinné be oda ezt az embert? Belelépett egy szögbe. Átszaladt egyből a csizmáján. Nem vinné orvoshoz? Dehogy nem. Feleltem majd. Közelebb mentem a nagy darab sérülthöz. A társai láthatóan élvezték a helyzetet. Már itt is van a ló, doktor, hogy ellásson! Rikkantotta az egyik. Ő majd szépen rendbe hoz. Már annyi patát kúrált ki, hogy a tiédet is meggyógyítja. Ne fogjuk le, amíg kezeli, doktor úr! Egy másik munkás komoran nézegette a sebet, és azt mondta. Azt ugye tudod, Gabber, hogy egy ilyen tanyai szögtől könnyen tetanuszt lehet kapni? Lehet, hogy még ma meghalsz. A kárvallót persze egyáltalán nem találta viccesnek a helyzetet. Rémült képet vágott, és amikor megpróbálta a pocakja fölé emelni a sérült lábát, heves remegés vett rajta erőt. Kinyitottam a kocsi ajtaját, és ketten nagy nehezen oda támogatták a beteget. Eleinte attól tartottam, be se tudják majd gyömöszölni a kis autóba, de aztán nagy nehezen csak bepréselték az utasülésre.
Harry a doktor,
szólított meg, első alkalommal adva meg nekem a kellő tiszteletet.
Igaz az, hogy könnyebben lehet tetanusz kapni, ahol sok a ló.
Ez bizony igaz, feleltem. Gabber nagyot nyelt.
Itt ugye mindig sok volt a ló.
Úgy van, feleltem.
És mit ő? Mit ő kapják a tetanuszt, amikor megvágják a lábukat?
Nem láttam okot arra, hogy könyörületes tegyek hozzá, és azt feleltem. Hát akkor kapják, amikor olyan mély a vágás, mint most a magáé.
A hészkes fenébe!
Kiáltott fel Gabber, aki, mint minden erőszakos ember, gyáva nyúl lett, mihelyt ő volt bajban. Láttam, hogy félelmében kiveri a veríték, ezért megkönnyörültem rajta. Ne féljen, nem lesz semmi baj. A doktor majd beoltja, és akkor nem kap tetanuszt. A nagy darab ember erre is idegesen tördelte a kezét.
De én félek a szurkálástól.
Nincs tőle mit félni, mondtam. Egy kis szúnyog csípés az egész.
Jaj, fene egye meg!
A rendelőben Harry Ellinson hűvös tekintettel fogadott bennünket. Volt már szerencséje néhányszor kezelni Newhouse-né összevert arcát, ezért ő sem állhatta Gabbert. Kösz, Jim, mondta. Nyugodtan rám bízhatod. Már indultam is volna, de Gabber megfogta a kabátújjamat és könyörögve kért.
Ne hagyom magamra! Harry a doktor!
Igazán szánalomra méltó állapotban volt, és kérdően néztem Harryre. Ő vállat vont. Nem bánom, maradhatsz, és foghatod a kezét, ha ez megnyugtatja. Elővett egy fiola tetanusz szérumot, és egy injekciós tűt, majd ráparancsolt a betegre. Tolja le a nadrágját, és hajoljon előre. Newhouse engedelmeskedett, és szemem elé tárult a legnagyobb petyhűt far, amelyet életemben láttam, a lovakat is beleértve. Tudja, Newhouse, mondta Harry, miközben a beteg rémülten figyelte, amint teleszívja a fecskendőt. A feleségétől azt hallom, hogy magának nincsenek érzései. Bizony ezt többször is mondta nekem. Ezzel a páciens mögé került, határozott mozdulattal beledöfte a tűt a remegő farba, aztán kajánképpel kérdezte Gabbertől. De ezt azért ugye most érezte? Egy májusi estén, amikor Helennel még mindig a Skeldale House szobakonyhájában laktunk, Tristan fölkiabált a folyosóról. Jim! Jim! Kimentem, áthajoltam a korláton, és megkérdeztem. Mi van, Tris? Ne haragudj, nem jönnél le egy percre? Kérdezte aggodalmas képpel. Kettessével vettem lefelé a lépcsőt, és amikor kissé kifulladva leértem a földszintre, Tristan a rendelő felé intett a fejével. A vizsgáló asztalnál egy bakfis állt, karjában piszkos takaróval. Egy macskát hozott, mondta Tristan, azzal felhajtotta a takarót, és alatta megpillantottam egy jókora círmos cicát. Pontosabban jókora lett volna, ha lett volna rajta valami hús. De csont és bőr volt, és amint végig simítottam a mozdulatlan testét, csak a bőrt tapinthattam ki rajta. Tristan megköszörülte a torkát, aztán azt mondta. És ez még nem minden, Jim. Kíváncsian vártam, mivel rukkol elő, de aztán láttam rajta, hogy kivételesen nem ugratni akar. Amikor óvatosan megemelte a macska egyik hátsó lábát, azt is láthattam, milyen nagy vágás van az állat hasán, és hogy nem ez az egyetlen seb rajta. Döbbenten bámultam, aztán a lány megszólalt. Brownék udvarán láttam meg. Olyan soványnak meg csöndesnek tűnt, hát oda mentem hozzá, hogy megsimogassam. Akkor láttam, hogy csupa seb. Hát hazaszaladtam egy pokrócért, aztán idehoztam. Nagyon jól tetted, mondtam. Nem tudod, ki lehet? A lány megrázta a fejét. Nem. Én azt hiszem, kóbormacska lehet. Én is, mondtam, majd nagy nehezen elfordítottam a tekintetemet a csúnya sebekről. Ugye te Marjorie Simpson vagy? Kérdeztem. Igen. És ugye az apukád a mi postásunk? Ő. A lány ajka megremegett, amikor azt mondta, hát, azt hiszem jobb lesz, ha itt hagyom. Gondolom, el fogják altatni, vagy lehet még segíteni rajta? Szomorúan intettem nemet. A lány szemét elöntötte a könny, még utoljára megsimogatta az állatot, aztán az ajtóhoz ment. Köszönöm, Marjorie, szóltam utána. Ne aggódj, megtesszük érte, ami tőlünk telik. Tristannal csendben vettük szemügyre a rettenetesen helyben hagyott állatot. Nem csak az volt a baj, hogy súlyosak voltak a sebei, hanem hogy csúnyán be is piszkolódtak. Szerinted mi történt vele? Kérdezte Tristan. Talán elütötték? Lehet, de nem biztos. Elbánhatott vele egy nagy kutya, de akár egy rossz indulatú ember is. Tristan bólintott. Akárhogy is az éjhalán szélén áll. Csont és bőr. Lefogadom, hogy jó messzire kóborolt el hazúrról. Hát, sóhajtottam. Attól tartok, nem sok választásunk van. Reménytelen eset. Tristan nem szólt erre semmit, de nagyon elgondolkodott, és újra meg újra végig simította a macska bundáját. És lásd csodát, egyszerre halk dorombolást hallottunk. Hallod ezt? Kérdezte elkerekedett szemmel Tristan. Hát persze. Ebben az állapotban elég meglepő, és arra val, hogy igen jó természetű macska. Tristan leszegett fejjel tovább simogatta az állatot. Tudtam, hogy érez, hiszen hiába próbált a pácienseinkkel mindig érzelemmentesen viselkedni, a macska a gyengéje volt. Még ma is, amikor már mindketten a 60. évünk felé közeledünk, elérzékenyülve szokott mesélni nekem egy sör mellett a macskájáról. Sok borsot törnek egymás orra alá, de azért nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Hiába, Trisz, mondtam. Meg kell tennünk. Azzal már nyúltam is a fecskendőért, de közben már én is azt éreztem, hogy nem lesz szívem beleszúrni a tűt ebbe a maga tehetetlen testbe. Így inkább letakartam az állat fejét, és azt mondtam. Beszórom ezt a pokrócot éterrel. Attól majd szép csöndesen elalszik. Tristan némán letekerte az éteres üveg kupakját, és a macska feje fölé tartotta. Ám ekkor a takaró alól ismét hallottuk a gyöngede, egyre erősödő dorombolást. Tristan kezében megállt a palack, és nem tudta levenni a szemét a takaróról, amely alól a dorombolást hallottuk. Aztán nyelt egy nagyot, és azt mondta. Jim, én ezt nem tudom megtenni. Nincs valami más megoldás? Úgy érted, nem lehet-e mégis meggyógyítani? Úgy. Nem lehetne szépen egyenként bevarni a sebeit? Felhajtottam a takarót, és ismét szemügyre vettem az állatot, és aztán azt mondtam. Őszintén szóval, Triszt, azt sem tudom, melyikkel kezdjem. És hát csupa kosz az egész. Tristan erre nem felelt, csak szomorúan nézett rám, de nem is volt szükségem különösebb rábeszélésre. Nekem sem volt ínyemre, hogy egy adag ételrel elhallgattassam ezt a dorombolást. Na jó, mondtam végül. Lássunk hozzá. A macskának Oxigén állarcot húztunk a fejére, majd meleg sós oldattal lemosdattuk. Ezt többször is megismételtük, de a rászáradt sarat így sem sikerült teljesen eltávolítanunk róla. Ezután nekiálltunk összeöltögetni a sebeket, és örültem, hogy velem van Trisztán, mert az ő fürge ujjai könnyebben bántak a vékony tűkkel. Két órával és több méter zsinórral később úgy tűnt, hogy csak eljutottunk valameddig. Egyelőre életben van Trisz, és ez is valami, mondtam, amikor elmostuk a műszereinket. Majd szulfapiridint adunk neki, és imádkozunk, hogy ne kapjon hashártyagyulladást. Nyílt az ajtó, és Helen lépett be rajta azzal, soká voltál távol, Jim. Aztán az asztalhoz lépett, és szemügyre vette az alvó macskát, majd azt mondta. Milyen gírhes szegényke. Akkor láttad volna, amikor behozták, mondta Trisztán. Annál már sokkal jobban néz ki. Helen megsimogatta az állatot, majd megkérdezte. Súlyosan megsérült? Sajnos igen, feleltem. Megtettünk érte mindent, amit lehet, de így sem hiszem, hogy sok esélye van a túlélésre. Kár lenne érte, pedig olyan helyes kis állat. Nézd csak, milyen szokatlanok a színei. Mind a négy lába csupa fehér. Ujjával megtapintotta a szürke és fekete csíkok között megbúvó aranyszín és gesztenye barna pöttyöket. Aztán elmosolyodott, majd kiment a raktárba és behozott egy üres dobozt. Majd ebben megágyazok neki, mondta, és ott alszik a mi szobánkban.
Nálunk?
Persze. Hol másutt? Melegen kell lennie?
Hát, igen, most még elég hűvösek az éjszakák.
Később, amikor lefeküdtünk, az ágyból idilli jelenetet vehettem szemügyre. A tűz mellett két oldalt békésen pihent a kutyánk, Sam, a maga kosarában, illetve a takaróba bugyolált macska a dobozban. Amint a szememre nehezedett az álom, elfogott a jó érzés, hogy ilyen kényelemben el tudtuk helyezni a páciensemet, de abban azért nem voltam biztos, hogy megéri a reggelt. Amikor 7:30-kor fölébredtem, kiderült, hogy megérte, hiszen a feleségem már fönt volt, és éppen a cicával társalgott. Pizsamásan odacsaszoktam a kis beteghez, és megdörzsöltem az álla alatt, amit kissé reket miákolással nyugtázott, de meg sem moccant. Helen, mondtam, tudnod kell, hogy ezt a csöpjószágot össze-vissza vartuk. Hetekig nem kaphat más, mint folyadékot, már ha egyáltalán elél még addig. Ha azt akarod, hogy itt maradjon nálunk, naponta többször is meg kell etetned tejjel. Nem gond, mondta a feleségem.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 28. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23. és 25. között zajlott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Örülök, hogy akkor így összegyűltünk ennyien. Beszámolok arról, hogy hol is jártam, hol is jártunk április végén ezen a nemzeti zarándoklaton. Annak az alkalmából történt ez, hogy egy évvel ezelőtt áprilisban járt nálunk Magyarországon Ferenc pápa, és a Magyar Egyház egy válaszlátogatást szervezett az egyéves évfordulóra Rómában, hogy most akkor mi menjünk meglátogatni a Szentatyát. Úgy gondolták, hogy ne csak a püspöki kar menjen, ne csak néhány válogatott személy menjen, hanem talán azért is, mert a Szentatya is, amikor itt járt nálunk, akkor azért, hogy sokféle emberrel akar találkozni, és találkozott is, társadalom vagy az egyháznak a különféle szintjeiről, szolgálataiból. Erre a nemzeti zarándoklatra is körülbelül 1500 ember ment el. A püspöki karon kívül papok, hitoktatók, világi szolgálattevők is. Többféle módon mentünk, volt akik repülővel, volt akik busszal. Én a buszos csoportokba kerültem bele. Ennyi idő alatt az ember össze tud rázódni a többiekkel, akik ott voltunk, szóval jó hangulatban telt, azt el lehet mondani. Mivel ez zarándoklat, ezért nem szállodákba mentünk, hanem zarándokszállásokba Róma körül. Egy-két busznak az utasait elszállásolták egy-egy helyen. Szerzetes nővéreknél voltunk egy Róma széli. Az éghajlat egy kicsit más, mediterrán. Látszik az öltözködésen, hogy olyan időjárás volt egyébként, mint ide haza is, tehát olyan 15 fok volt nagyjából, és olyan 20 percenként változott, hogy hol sütött a nap, hol esett az eső. Úgyhogy így kellett felöltözni minden nap. Az első nap, akkor ide jöttünk a Santa Maria Maggiore bazilikához, minden nap a nagyobb bazilikákat látogattuk végig. Némelyikben misét is tartottunk, itt nem tartottunk misét, de itt kezdtük az utat. Ennek a története van is hozzáfűződően egy egyházi ünnepünk, a Havas Boldogasszony. Úgy keletkezett ez a templom, hogy ókeresztény korban egy nemes házaspár Rómában arra keltek föl, hogy egy álmot láttak, és akkor az álmukban a szűzanya szólt hozzájuk, hogy építsenek egy templomot, egy új templomot Rómában, és majd meg fogja mutatni a helyét, majd kijelöli, hogy hol legyen a helye. Na, ezzel elmentek a pápához, és elmondták neki, és a pápa azt mondta, hogy hát én is ezt álmodtam. Nekem is megjelent, és ugye, nekem is azt mondta, hogy építsünk, és majd kijelöli a helyet. De vajon hol lesz a hely? Hát azt majd meg fogja mutatni az ég. És akkor, amikor mentek visszafelé, az augusztusban volt, és augusztusban elkezdett havazni. Hát azon a vidéken, egyáltalán, hogyha decemberben havazik, az is nagy dolog. Állítólag, hogyha a római gyerekek a Szentpéter bazilika tetején havat látnak, akkor nem kell iskolába menniük. Az annyira rendkívüli dolog. Különösen, hogyha nyár legmelegebb hónapjában hó van, rögtön látták, hogy ez jel, és az egyik mezőn ott belepte a hó nyáron, kiment a pápa, és az ő pásztor botjával jelölte ki a történet szerint a templomnak az alaprajzát. Arra épült föl a Santa Maria Maggiore. Hát ezek általában barokk templomok, de ott meg lehet látni az ókeresztény alapokat, illetve az ősi, hát ilyen bizánci stílusú, mint az ikonok, festményeket vagy mozaikokat. Ezek általában ezeknek a templomoknak a legősibb részei. Több ilyen templom is van. Az alakján az látszik, hogy ókeresztény a bazilika stílus. Nagyon egyszerű az elrendezése, strukturálása, oldalhajók, oszlopok, 300-as, 400-as, 500-as, 600-as években építettek ilyen bazilikákat, és akkor az is látszik, hogy a későbbi korokban ezeket kidíszítették. Eredetileg nem voltak ennyire díszesek, ezek ugye már barokk stílusú díszítések rajta. De az eredeti alap, és főleg itt a padlón látszik, ezek eredeti ókeresztény mozaikok. Nincsenek rajtuk alakok, hanem apró mozaik kövekből különféle geometriai mintákat formáltak ki, és hogyha ezen lépkedsz, akkor mondjuk olyan 1500 éves mozaikokon lépkedsz. És az a Rómában ez természetes, hogy ide lépsz, akkor 1000 év, oda lépsz 500 év, amoda lépsz, akkor 3000 éves dolgokat érinthetsz, foghatsz. Ott mindenhol ilyenekbe botlik az ember. Itt van az ókeresztény módon festett boltozat. Bibliai jelenetek vannak, Mária élete, illetve Jézus születésének a történetei, és római tógába vannak öltözve az emberek. Ott látszik, hogy ez még a római korban készült. És akkor itt van a szentély, ugye itt az oltár, itt fölötte pedig egy baldahin van, több ilyen régi bazilikában van előrehozott oltár, ami fölött négy oszlopon álló baldahin van. Ez ugye barokk stílusú, de vannak a régebbi baldahinok is. Itt látható hátul az ókeresztény apszis, Mária mennybevétele megkoronázása. Ókeresztény stílusú, csak hogy a többi kor azért mind ott hagyta a nyomát, és alul az oltár alatt pedig olyan, mintha alaksor lenne, de lépcsőn kell lemenni, és mindegyik ilyen római zarándok templomnak van egy oltár alatt bejárható része, ami annak a templomnak a különlegessége, és ott mindig van valamilyen erekje. A Santa Maria Maggiore-ban például a kis Jézusnak a jászolából vannak darabok. Tehát ez azt fejezi ki igazából, hogy ha ide elmész, akkor az olyan, mint hogy a Betlehembe mennél el. Itt is érinthetted, közelébe lehettél a kis Jézus jászolának. Úgyhogy itt a lentről fölnézünk, mindenféle kornak itt van a sajátossága. Itt szembe van, ez 9. Piusznak a szobra. 1860-as, 60-as, 70-es években volt ő pápa. Ő itt temetkezett, tehát volt néhány pápa, aki nem a Szent Péter bazilikába temetkezett, hanem akkor valamelyik római bazilikába. 9. Piusznak valahogy a szívéhez ez állt közel, és mosolyogva térdel és imádkozik. Tehát érdekes, a 1800-as években is azért nem csak ilyen szigorú pápa ábrázolások voltak, hanem őt például így mosolyogva néz fel a menny felé, meg a szűzanya felé. Itt egy mellékoltár, tehát ez egy oldalkápolna. Mellékoltárként is azért elég nagyméretű oltár. Fölötte van ez a bizánci stílusú ikon, az Istenszülő, a gyermek Jézussal, és ezt úgy nevezik, hogy a Salus Populi oltár, vagy a Salus Populi kép, a nép üdvössége. Ferenc pápa, hogyha külföldre megy, akkor előtte mindig ide megy ehhez az oltárhoz imádkozni, és hogyha hazatér, akkor is először ide megy hálát adni. Ferenc pápa szívéhez is, hogy ez a templom, meg ez az oltár, meg ez a szizany ábrázolással közel. És éppen akkor tartottak itt misét, tehát hogy tartanak úgy is miséket, hogy most nem a főoltárnál, a bazilikában, hanem az oldalkápolnában találhatsz alkalmakat misére, hogyha erre jársz Rómában. És akkor megyünk tovább az utcán, és hogy mindenhol láthatóak, hogyha az ember kicsit figyelmes, ilyen szizany ábrázolások. És akkor ezek azt jelzik, hogy a zarándok útvonalon vagy, tehát hogyha ezeket a képeket követed, akkor mindig eljutsz a következő templomig. Ezek mindenhol vannak Rómában, tehát csak észre kell őket venni. Ki vannak írva a templomokra néha, hogy milyen búcsú nyerési engedményeket kapnak, például teljes búcsú minden nap örökösen élőkért és holtakért ebben a kármelita templomban. Tehát a pápák különféle búcsúkat adtak ki ezekre a templomokra, és akkor a zarándokok számára akkor nem csak egy évben egy-két napos van templombúcsú, hanem ez mindennapos búcsú nyerési lehetőségnek számít. Az ajtó nyitva, bemehetsz, és imádkozhatsz, búcsút is nyerhetsz. Búcsúnak a feltételei, hogy Szent Jónásban kell részesülni, Szent Misén vegyél részt, szent áldozáshoz járulj, és hogy imádkozzál a Szent Atyának a szándékára. Akkor mentünk tovább, ez a San Pietro in Vincoli templom, a megbilincselt Szent Péter. Ebben a templomban őrzik Szent Péternek a bilincseit. Hát az apostolok cselekedeteiben olvashatunk róla, hogy Szent Pétert elfogadták, börtönbe zárták Jeruzsálemben, és ott tartották, hogy majd kivégzik, de éjszaka az Úr angyala megjelent, miközben az egyház imádkozott érte, éjszaka megjelent az Úr angyala, és lehullottak a kezéről a bilincsek, és kivezette őt a börtönből, miközben észre se vették őt a börtönőrök, és csak odakint a városban tűnt el az angyal, és tért magához Péter. Ők imádkoztak, és akkor miközben imádkoztak, éjszaka zörgetett valaki az ajtón, és hát Uram, láss csodát, hát itt van Péter. Miközben imádkozunk, hogy Uram, menj, meg egyszer csak bejön az ajtón. Tehát ez az apostolok cselekedeteiben van, és akkor ebben a templomban őrzik Szent Péter bilincseit. Tehát, hogy az arándok fölkeresi ezt a helyet, akkor ezzel találkozhat. Hogy művészet történetileg pedig a legérdekesebb, itt oldalt van Michelangelo egyik legnagyobb remek műve, a Mózes szobor. Éppen akkori pápának, akivel nagyon sokat veszekedett Michelangelo, annak a sírja, hatalmasabb síremlék lett volna, csak részben készült el, de akkor is egy remek mű, mert itt található Mózes szobra. Hát Michelangelo leghíresebb szobra talán a Pieta, a Szent Péter bazilikában, arról most éppen nincsen képem, de az egy elég ismert szobor. A történet szerint hogy Michelangelo ráütött a kalapáccsal a térdére, és hogy fölkiáltott, hogy szólalj meg, annyira tökéletesen sikerült. Ez a Mózes. Itt pedig hát nem így szoktuk elképzelni a pápákat. Tehát, hogy a reneszánszkor egy elég sajátos volt. Tehát amikor a botrányos pápák voltak, azok ezek a reneszánsz pápák voltak. Nem mindig voltak teljes tisztelettel iránt a művészek se. Így ábrázolta Michelangelo, hogy így heverészik. Van le tudni, hogy pápa, hogy itt tiara van a fején. Ezek a pápák azért világi urak is voltak, meg hadvezérek is voltak néha, meg egyéb viselt dolgaik is voltak. Hát ez volt a reformációnak is az ideje, tehát amikor német vidékeken vagy francia földön sokan föllázadtak a pápaság ellen, hogy ez méltatlan. de meg tudta reformálni azért magát a pápaság meg az egyház. Sokszor rá lehet fogni sok mindent az egyházra, egyházi vezetőkre, azért az is igaz, hogy a szentek hatása az mindig nagyobb, és a megújulás is azért időről időre azért megtörténik. Itt is a baldahínos oltár, le lehet menni alá, és akkor itt meg lehet tekinteni az itteni erekjét, Szent Péter láncai. Ez pedig már a lateráni bazilikának az oldala. Mindenhol vannak ilyen egyiptomi obeliszkek. Ezeket a római császárok hozták Egyiptomból. Tehát ők is hoztak szuvenírt. Szuvenírnek több száz tonnás obeliszkeket hoztak el. Tehát ezek eredeti egyiptomiak. Még az ókorból. A lateráni bazilika oldalában a Battistero keresztelő kápolna, ennek az ókeresztény mozaik része. Onnan látszik, hogy keresztelő kápolna, hogy 8 szögletű. És a közepében van a keresztelő medence. Eredetileg itt ugye a római korban pogány templomok álltak, aztán az egyház ezeket átvette, és akkor újra gondolta és kitalálta, hogy hogyan lehet ezeket keresztény kultusz számára alkalmazni. Mint hogy az obelisznak a tetejére is azért már keresztet tűztek. A lateráni bazilika, ennek is van külön ünnepe, megünnepeljük a lateráni bazilika fölszentelését. Azért ünnepeljük római templomokat, mert megünnepeljük egyrészt a saját templomunkat minden faluban, az a templombúcsú. Mi nálunk a magyarok nagyasszonya a templom, tehát hogy akkor tartjuk. Azon kívül megünnepeljük egyházmegyénk fő templomának, bazilikájának az ünnepét is, mert ahhoz is tartozunk, és mint a világegyház megünnepeljük Róma bazilikáinak a búcsú ünnepeit is, mert az egész világegyház ugye Rómához is tartozik. Tehát ezáltal kifejezzük az egységünket, összetartozásunkat egymással, meg Róma egyházával, Róma püspökével, a pápával is. És a pápának a fő székes egyháza az nem a Szent Péter Bazilika, bár az a legnagyobb, hanem az ősi székhelye a pápaságnak az nem a Vatikán, hanem a lateráni domb. Ott épült a lateráni bazilika. Tehát ez kisebb, mint a Szent Péter Bazilika, de egy kicsit nagyobb tisztelete van. Igazából, hogy ez volt eredetileg a pápák székhelye. Egészen a középkor végéig, és a 1400-as évektől, tehát az avignoni fogság után, azt hiszem akkor kezdték kiépíteni a Vatikánnak az 1500-as években, főleg akkor kezdődött a nagy építkezés, de egészen a középkor végéig ez volt a székhely. Itt is látszik, hogy ókeresztény stílusú az egész szentély, tehát ezek a mozaikok, berakások, meg a mennyezeten teljesen bizánci stílusúak, ókeresztények, illetve középkoriak, és hogyha közelről nézzük, akkor itt vannak az apostolok, Szent Péter, Szent Pál, Keresztelő János, Szent János evangélista, meg itt van a szűzanya, ugye ők nagyok, de itt vannak egy kisebb alak, ez itt Szent Ferenc, úgy tűnik, hogy utólag tették be az alakját, egy kicsit kisebb alak, de Szent Ferenc, meg Szent Antal. Ők ferences szentek, azért kerültek ide, mert ez volt az a hely, ahová Szent Ferenc, amikor az ő karizmáját elkezdte élni. Az Isten meghívta őt, és egyre több testvére lett, és akkor szükségessé vált, hogy a pápa jóvá hagyja az ő életmódjukat, hogy ne támadják őket, hogy ők micsoda eretnekek, vagy hogy ez, ilyet nem szabad csinálni, amit ők csinálnak, ezt az életmódot, ezt a szegény, kolduló, szerzetes életmódot folytatni, és a pápához mentek föl, hogy a pápai jóváhagyást kérni az ő közösségükre. És ebben a bazilikában, a lateráni bazilikában találkoztak a pápával. Ennek is megvan a története, hogy az előző éjszaka a pápa álmot látott, és azt látta, hogy dől össze a templom, meg a bazilika Rómában, és nem, senki nem tudja megakadályozni, és egyszer csak jött egy ágról szakadt figura, egy nagyon szakadt zsák ruhában, oda megy a templomhoz, és puszta kézzel megállítja az összedőlést. És a következő nap megjelent ez az ágról szakadt figura a barátaival, és ez volt Assisi Szent Ferenc. A pápa oda ment hozzá, és Szent Ferenc is, ugye meghajolt a pápa előtt, mint Szent Péter utóda, és mint a Krisztustól adott tekintély előtt. Ugyanakkor a pápa is meghajolt Szent Ferenc előtt, mint aki meg a krisztusi eszményt képviseli. Ez a kettőség, ez ott van már a Szent János evangéliumában, a Szent Péter meg a szeretett tanítvány között. Hogy a tekintélyben az elsőség az Szent Péteré, de nem ő a szeretett tanítvány, hanem az ugye János apostol, de nem János a vezető. Amikor Jézus sírját Mária Magdolna üresen találja Szent János evangéliumában, akkor ketten mennek ki ellenőrizni és tanúskodni erről, hogy mi történt a sírban, és hát ez a kettő, az egyik Szent Péter, mert hát ugye ő az apostoloknak a vezetője, ő az első számú tanúságtevő Jézus után, a másik pedig Szent János, a szeretett tanítvány, akit meg a szeretet visz oda. Ketten együtt vannak, és János gyorsabban fut a sírhoz, tehát a szeretet gyorsabban visz Jézushoz, mint a tekintély, de mégis megvárja, hogy először Péter menjen be oda. Tehát a szeretet, hogyha az egyházon belül mindig alázatos, és a tekintély jelen nem lázadozik, hanem hogy tiéd az elsőség, akkor is, hogyha a szeretetben meg más, aki választott. Tehát Szent Ferenc nem lázadozott az egyház vezetése ellen, az egyház legfő vezetője pedig elismerte, hogy Szent Ferenc, amit kapott, az valóban Krisztustól van, tehát a Krisztusnak az ajándéka ő, amit hogy elhoz az egyháznak, hogy mentsen meg bennünket, mert a hatalom, meg a pénz, meg a tekintély önmagában nem tud megmenteni bennünket. De a kettő együtt van, és a kettő nem lehet meg egymás nélkül. Itt van, azt mondja, IV. Miklós pápa, tehát fölrakatta a pápa saját magát is, de őt magát rakta a legkisebbnek, és a szizanya itt a kezével, mint egy ilyen kisgyerek megsimogatja. Tehát, hogy ő is odarakatta magát a szentek közé, de a saját magát legkisebbként. Tehát tekintélyben ő volt a legnagyobb itt a földön, de a szentségben saját magát a legkisebbnek állítja. Itt van a baldahin, az oltár fölött látszik, hogy ez középkori gótikus. A Rómáról nem a gótika jut az eszünkbe, de vannak gótikus emlékek is, Rómában is, csak a későbbi korok, a reneszánsz meg a barokk erre azért ráépített. Itt őrzik Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a fej erekét. A testük az Szent Péter meg a Szent Pál bazilika alatt van eltemetve, de a koponyájukat idehozták. Mint az egyház feje. Ugye a pápa, és akkor az apostolok, a nagy vértanúknak is a fejerekjéjük így itt van. Ez egy középkori oltár, itt pedig a zarándok csoportunk, hát megtöltöttük ezt a templomot, tehát hogy ez nem annyira nagy, mint a többi bazilika, tehát nem a nagyság jelenti a szentséget. De azért szépen megtöltöttük, és akkor tartottunk egy misét, itt van a papoknak a csoportja, váruljuk a Szent Mise kezdetét. A környékünkről is voltak azért, határon túlról is voltak papok, idősebbek, fiatalabbak, hogy tényleg az egész magyarságot itt képviseltük, a papság részéről is. Ez meg itt 13. Leó pápának a sírja. Ő volt az 1800-as évek végén a pápa, a Szent Mihály imádság, Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, az tőle származik. Például, hogy onnan lehet ismerős a számunkra. Ugye, tehát ő ide temetkezett. 13. Leó pápának volt egy látomása, a sátán a hangját hallotta, hogy kikérte magának a 20. századot, hogy képes arra, hogy elpusztítsa az egyházat az 1900-as évek során, hogy ezt ő meg fogja tenni. És a pápát ez nagyon megrázta ez a jelenés, és ennek hatására adta ki írta a Szent Mihály imádságot, és az volt emellé az utasítás, hogy a szentmiség végén imádkozzák el. Ezért szokott még most is megtörténni, most már nem kötelező, de szokták a hívek néha imádkozni a misék végén a Szent Mihály imádságot, illetve iratott egy hosszabb Szent Mihály imádságot is, de azt csak papok mondhatják, meg püspöki engedéllyel lehet végezni. Az egy, tehát mind a két imádság egy exorcizmus igazából, ördögűző hatású imádság, a rövidebb az, amit a hívek is bármikor imádkozhatnak. A 20. század elején pedig, hogy kiadott egy enciklikát a Szentlélekről, hogy mindenhol, hogy tartsanak 9-et Szentlélek hívó imádságokat minden püspökségen, és a hívek is ezt végezzék, illetve külön ő maga a 20. századot pedig a Szentléleknek ajánlotta, hogy a 20. században a Szentlélek áradjon ki, és írja felül a sátánnak a műveit. Tehát a 20. század az ennek az időszaka, mikor a sátánnak a gonoszsága, a gonosz szellemi hatalma, meg a Szentlélek is összecsap, egy nagy erővel árad ki. Most nemrég hogy ünnepeltük a fatimai jelenéseket, meg a szüzanyát a templomunkban, és hát ez is ennek a jele a 20. század elején, ilyen különleges, hogy Mária jelenést kapott az egyház prófétai figyelmeztetésekkel. Tehát amikor elárad a bűn, akkor úgy látszik, hogy igaz, hogy túlárad a kegyelem. És akkor itt van ennek a templomnak a lejárata, ugye a zarándok kegyhelyi része. Itt pedig kívülről ez a lateráni bazilikának a homlokzata. Hát a ókeresztény bazilikára fölhúzták ezt a barokk homlokzatot. És akkor odabent pedig az apostoloknak a szobrai állnak a bazilika belsejében. Onnan, hogyha eltávozunk, akkor így láthatjuk például ezt a mozaikot. Rengeteg ilyet látni Rómában, ugye táblákat, hogy ezt, ez a pápa, azt, az a pápa. És akkor ugye lehet olvasni, hogy a 266, azt hiszem, pápa közül éppen, hogy melyiknek a műve ez vagy az, amit éppen láthatsz. Itt van vele szemben Szent Ferencnek a szobra, tehát itt látható az, amikor Szent Ferenc a testvérekkel megérkezett, és akkor meglátta a lateráni bazilikát, és akkor így áhítattal imádkozik. Szent Ferenc a pápaságban, tehát igazából az apostol Szent Pétert meg Krisztusnak a jelenlétét látta. A pápa meglátta Szent Ferenc, mert szintén Krisztusnak a jelenlétét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csák András, Ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatták meg a római magyar nemzeti zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. Az előadás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Újra itt a drága vér.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.